Kedves gyülekezet! A Biblia lapjain nagyon sok helyen találkozunk egy óvással, illetve egy olyan tulajdonságra, magatartás formára vagy lelkületre való utalással, az attól való óvással, amiről most szeretném, hogyha egy kicsit elgondolkodnánk közösen. Önmagában nem tűnik olyan feltűnőnek, nem látjuk, nem tűnik olyan veszélyesnek, mégis sok súlyos dolog nőhet ki belőle, és sok bukás erre vezethető vissza. Így olvasunk a Bibliából, most két igét szeretnék kiemelni erre vonatkozóan. Az egyik példabeszédek könyve 16. fejezet 18. verse, ami így hangzik: a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfuvalkodás. És a másik ige, Máté evangéliuma 23. fejezetéből Jézus szavai szerint: aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ugye mindkét ige, egy ószövetségi, egy újszövetségi, teljes összhangban, az arról szól, hogy ezeket a szavakat találjuk benne, hogy kevésség, felfuvalkodás, önfelmagasztalás. Talán leginkább manapság azt a szót szoktuk használni, hogy magabiztosság, túlzott magabiztosság. No, hozzá kell tenni, hogy a mai világban ez egyáltalán nem tűnik negatívnak, sőt, több olyan nevelési tanáccsal találkozunk, több olyan tréninggel, ami éppen erre fut ki, hogy minél magabiztosabban, minél keményebben, csak úgy hasítson át az életen egy-egy ember, és úgy azt sugallja, hogy ez vezet ahhoz, hogy sikeres legyen, hogy győzelmeket érjen el minden téren. A Biblia erről egészen mást tanít, majd megnézzük azt is, hogy mit nem jelent a magabiztosság, és mit jelent, és hogy mifelé, milyenné szeretné Isten formálni az embert. Tehát, hogy ez a kevésség, felfuvalkodás, önfelmagasztalás, magabiztosság mit is jelent, hogy milyen veszélyről van szó, és hogy ez a hajlam mennyire mélyen benne gyökerezik az emberben, arról sok-sok ige beszámol, de elég, hogyha arra gondolunk, hogy az ősbűn lényege is ez volt. Az önfelmagasztalás, a magunkat mások fölé emelés. Nem szeretnék most hosszasan szakaszokat kiragadni ezekből az igékből, de jól tudjuk, hogy Ézsaiás könyve 14. fejezetében, a 12. verstől olvasható egy szakasz, erre vonatkozóan, és Ezékiel könyve 28. fejezetében, a 12. verstől szintén. Egy olyan szakasz, ahol azzal találkozunk, hogy a bűn létrejötte, megfoganása a szívben, elhatalmasodása, az ezen a ponton kezdődött. A magabiztosság, az énnel való elteltség és a magunkat, vagy magát más fölé emelése, mások fölé emelése, fölibök helyezkedem. Ugye ez volt a szándéka sátánnak, hogy mások fölé emelni magát. És hát ebből nőtt ki mindaz, ami a mai napig érezteti a hatását, és amit a Földön szemlélhetünk, hogy az emberi világban hova is vezetett az a rontás, az a romlás, amivel itt találkozunk. És láthatjuk, hogy az első tanítványokat is, azt a kicsin kis tanítványi csoportot, akiket Jézus maga választott ki és gyűjtött maga köré, hogy végig kísérte a tanítványok egymás közti viszonyát is. Ugye mi volt ott a kérdés, ami újból és újból felütötte a fejét? Nem egyszer, hogy egyszer ugye megnyilvánult volna, és akkor Jézus azt helyre teszi, ők megértik, és soha többé nem jelenik meg közöttük. Nem, hanem újból és újból felütötte a fejét, a ki a nagyobb viták. Ha csak egyszer ütötte volna fele a fejét, és helyre teszi Jézus, és akkor többé nem valós, nem nyilvánul meg közöttük, akkor nem mutatná azt, hogy milyen mélyen benne van az emberi természetben. Ugye nyilván ők milyen vonatkozásban keresték, hogy ki a nagyobb? Hát természetesen nem vagyoni és egyéb vonatkozásban, hanem, és érezzük a lelkünkbe, hogy így még falsabb az egész, még hamisabb és még szörnyűbb, hogy valószínűleg, hogy ki végzi a nagyobb munkát, ki a rátermettebb, ki az alkalmasabb. Ugye fájdalmas ezt így megfogalmazni is, de ez mutatja, hogy nem voltak a tudatában sem annak, hogy ez mennyire taszítóan ellentétes az isteni elvekkel, hogy erről ők ott egymás között nyilvánvalóan beszélgettek, és tudjuk, hogy még az utolsó vacsorára menet is erről beszélgettek, a másnapi kereszt áldozat árnyékában. Ez egy hatalmas figyelmeztetés nekünk, hogy ne toljuk el magunktól ezt a témát, hogy hát én rám ez nem jellemző. Esetleg én pont kisebb rendűségi érzéssel küzdök, én rám aztán ez nem jellemző. Vigyázzunk, mert nagyon rafináltan átszőheti az ember lelki világát, és megbújhat rejtett sarkokban a gondolkodásunkban, ahol meghúzódva teremheti a mérgező gyümölcseit, még a vallásos cselekményekbe is beleszűrődhet, még abban is lehet ki a nagyobb méricskélés formájában előtüremkedhet, hogy így fogalmazzak. És ugye a legjobb szándék mellett is, és azok ellenére is hova vezethet, azt láthatjuk napnál világosabban, és a legjobb példa rá talán Péter. Most nagyon mélyen és hosszadalmasan nem merülünk el Péter bukásának a szemléltetésében, mert sokszor volt erről más szó, csak egy-egy felvillantott gondolat erejéig szeretnék erről szólni. Ugye Pétert is mi elemezte? A magabiztosság. Minden más pozitívum mellett. Őszinte volt? Igen. Szerette Jézust? Igen. És még föl lehetne sorolni sok mindent. De volt benne egyfajta magabiztosság. Ugye még Jézus kijelentéseivel szemben is, amikor Jézus kijelentette, hogy mi vár rá az ő Jézusra magára, mit mondott? Távol legyen, nem eshetik ez meg te véled. Pedig Jézust Isten fiának jelentette ki, a megígért megváltónak, messiásnak. És most ellent mondott neki. Jézus kijelentett valamit, azt mondta Jézus kijelentésére Péter, hogy nem eshetik meg veled, nem történhet meg. Te ezt mondod, én meg ellent mondok. Megdöbbentő. Ez mutatja napnál világosabban, hogy milyen romlás van az emberben. Nem Péterben, hanem az emberben. Mindannyiunkban, kivétel nélkül. Ha felszínre kerül, ha nem. És Péter életében napnál világosabban követhetjük ezt, nyomon követhetjük, ugye, hogy kész vagyok veled mind tömlöcre, mind halálra menni. Ha ezek mind megtagadnak is téged, én nem, de én nem. Mi volt ebbe? Mi nyilatkozott meg? Kimondatlanul is, illetve itt már szinte tényleg kimondva, a magát mások fölé helyezés. Ha ők mindnyájan is, de én nem. Ugye, hogy milyen, pedig pozitív dolgot erősített meg ezzel, hogy ő mindenre kész Jézusért, mert szereti, és tényleg őszintén szerette. Milyen árnyaltan beszivároghat az ember lelkébe, és megnyilvánulhat még vallásos, köntös és szavak közepette is. Megdöbbentő, és tudjuk, hogy hova vezetett. És nem rossz szándékból fakadt Péter árulása, nem két szívűségből, nem álszent volt, amikor ezt mondta, őszintén mondta, mivel nem számolt? Az emberi természet gyengeségével, esendőségével. Ahogy mondta Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ebből a kettőből állunk. Egy kész lélek, legjobb esetben is erről van szó, egy kész lélek és egy testi erőtlenség, a természetünk visszahúzó ereje, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, illetve hát lehet, mint láttuk Péternél, de abból mindig csúf bukás a következmény, ha figyelmen kívül hagyjuk, ha nem számolunk vele. Mi vitte Pétert abba a cselekedetbe, ami történt, amit olyan rossz érzés kimondani is, meg belegondolni is, hogy ő, aki Isten fiának jelentette ki Jézust, és őszintén hitte, hogy az, és ő volt a szószólója a 12-nek, mert mind így gondolták, de ő az, aki ki is mondta ott. Utána mit mond? Az ige róla, hogy átkozódva és esküdözve tagadta, és mit mondott? Nem is ismerem azt az embert. Ugye az ember háta szinte megborzong, hogy hova lehet kis idő alatt eljutni, mert nem számol a helyzettel, hogy a körülmények nyomása kihozhat olyasmit magam belőlem, amivel nem számolni nagyon veszélyes. Tehát mit lehetett volna tenni? Szóba áll Jézus kijelentéseivel, és nagyon szorosra veszi Jézussal a kapcsolatot, és minden alkalmat kihasznál a megerősítésre, az utolsó éjszakán is nem elalszik, hanem együtt küzd Jézussal, mikor kérte, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, és együtt imádkozzanak vele. Tehát meg lett volna a felkészülés ezekre a végső eseményekre. Így ír Ellen White az ő bukásáról, ezt mondja szó szerint, magabízása rossz útra vitte. Magabízás. Csak ennyi. Ugye olyan sok látványos bűn van ezen a világon, az emberek között, az emberi világban. Olyan sok taszító, durva, látványos bűn, hogy ezek között ez már olyannyira nem szembeötlő, hogy szinte eltűnik magabízás. Hát egy kicsit önérzetes valaki, öntudatos, olyan magabiztos. Azt mondja, hogy magabízása rossz útra vitte. Az a bűn, amely Péter bukását okozta, ma is emberek ezreit rontja meg. Semmi sem sérti úgy Istent, és semmi sem veszélyezteti annyira az ember lelki életét, mint a gőg és az önelégültség. A bűnök között ez a legreménytelenebb és a leggyógyíthatatlanabb. Itt feketén-fehéren ki van mondva, hogy a bűnök között a legreménytelenebb, a leggyógyíthatatlanabb. A magabiztosságból fakadó gőg és önelégültség, és nehogy azt higgyük, hogy ez a gőg ez együtt jár minden esetben azzal, hogy valaki fennhordja az orrát, és úgy tekint le másokról, hogy szoktuk mondani, hogy a szél ellenében 100 méterről látszik rajta, hogy ő lenéz másokat. Szó sincs róla. Ez nagyon sok esetben együtt járhat a külsőségek tiszteletben tartásával, megfelelő viselkedéssel, szóhasználattal, mégis lehet belül egyfajta olyan magabiztosság, önelégültség. Az önelégültség mit jelent? Hogy meg vagyok elégedve magammal. Ugye? Csak ennyit jelent. Meg vagyok elégedve magammal. Én úgy, ahogy vagyok, hát ennyit elég. Úgy, ahogy vagyok, én jól vagyok. Csak ennyi, nem több. És azt mondja, hogy a bűnök között ez a legreménytelenebb és a leggyógyíthatatlanabb. Miért? Mert nincs hiányérzete. Nem érzi a szükségét Isten kegyelmének, segítségének. Nem néz magába, nincs tisztában azzal, hogy mi a helyzet. Nem kell ezt kimondani sem, elég, hogy az ember csak magában gondolja azt, hogy hát ő azért egy kicsit különb másoknál. És az már utána olyan bűnökhöz fog vezetni, bukásokhoz, mert a gonosz résen van, hoz helyzeteket, amit előre nem is gondolnánk, föl se tudjuk mérni előre. Egy pár mondatot még hadd olvassak a Jézus élete című könyvből, erre vonatkozóan. Péter bukása nem egy pillanat alatt, hanem fokozatosan történt. Nagyon magabiztos volt. Azt gondolta, hogy megmentett ember. Lépésről lépésre süllyedt, míg nem képes lett arra, hogy átkozódva és esküdözve megtagadja Jézust. Nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. egy tiszta, világos, egyszerű gondolatok. Tehát nem egy pillanat alatt történt. A bűneink sosem egy pillanat alatt történnek, csak legfeljebb a látható része. Mindig van egy ilyen, mint a búvópatak, a felszín alatt meghúzódó vonulata, ami egyszer csak oda vezet, hogy a felszínre is bukkan, valamilyen elkövetett nyilvánvaló bűn formájában. De annak megvolt az előkészítő része, egy olyan folyamat, aminek sajnos sokszor az ember saját maga sincs a tudatában. Sokszor mások sem, csak egyedül Isten. Azt mondja, nem bízhatunk önmagunkban veszélytelenül. Ugye azt mondja az ige is, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát soha nem lehetünk, azt mondja, hogy azt hitte, hogy ő megmentett ember. Ön érdekes kifejezés ez. Tulajdonképpen megmentett emberek vagyunk, mert Jézus meghalt értünk az ő részéről, de hogy a megmentettségünk csak az együttmunkálkodás révén valósul meg. Ő megtette a szívét kitárva, a legtöbbet adta, nem adhatott többet, mindent odaadott értünk. A mi részünk, hogy a mi picinke részünket hozzátegyük, nem jó a szó, mert azt kerek egész, nincs hozzátenni való, kifejezzük talán. Vagyis azt, hogy elismerem, hogy szükségem van rá, belekapaszkodom. Nem bízom magamban, tudom, hogy tőlem, belőlem nem telik jó. Nem lakik bennem, azaz a testemben, a test szót szárx, a bűnre hajló emberi természet, nem lakik én bennem semmi jó. Ezért megragadom, elfogadom, szükségem van rá, hálás vagyok érte. De ez folyamatosan, nem csak ideig, óráig és átmenetileg, mert Sátán ott áll, lesben áll, és kihasználja, hogyha az ember egy kicsit úgy elpilledne, hogy így mondjam, lelki értelemben, és úgy egy kicsit úgy megelégedne önmagával. Hogyha föltesszük a kérdést, hogy Péter önelégültsége miatt bukott el. Ugye ezt így egyértelműen Ellen White is kimondja. De miáltal állt újra talpra? Mert ugye egy hűséges tanítványról beszélhetünk. Így olvashatjuk szintén az Jézus Élete című könyvben egyébként, de saját szavainkkal is így tudjuk megfogalmazni, hogy az alázatos bűnbánata által. Tehát elbukott az önelégültsége miatt, és az igazán alázatos bűnbánata nyomán állt talpra. Ezt is látnunk kell. Mert ha az ember esetleg önmagába nézve felfedezi ezt, vagy netán valami egy későbbi fázisban van, és már meg is történt valamilyen bukás az életében, bármilyen területen, akkor ne érezze magát elveszettnek és reménytelen helyzetben levőnek, mert ez az út. Az alázatos bűnbánat az út, ahogy Péter számára is. Alázatos bűnbánat súlyosan vétkezett Isten ellen? Igen. Elhagyta Isten? Nem. Azonnal ott volt a segítség. Ugye Jézus előre megmondta már, előre, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Milyen az, amikor az ember rosszra nem is gondolva belesétál egy csapdába, és elbukott. És ott a bűn saját maga előtt is megszégyenül, bántja, gyötri, kifutna a világból, úgy érzi, hogy tudjuk, hogy milyen érzés, mikor mardos és bánt. Hogy tehettem meg, hogy nem vettem észre, hogy kerülhettem ebbe a helyzetbe? Ne merüljön ki minden erőnk az önváddal és az elkeseredéssel, mert van út, van megoldás. Jézus, ahogy Péternél tudta, ugye mi esetünkben is tudja előre a hibás lépéseinket, a magabiztosságból fakadó botlásainkat, bukásainkat is, és nekünk is szólnak ezek a szavak, hogy de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, amikor ránk tör a mardosó önvád. Önelégültség, önvád. Mind a kettővel próbálja a Sátán az embert a rosszba taszítani, elveszejteni, beleragasztani, akár az önelégültséggel, akár az önváddal. Ne engedjük neki. Azt mondja, imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, és még valami történt, ugye akkor, amikor az árulás, illetve a tagadás elhangzott Péter részéről, akkor Jézus ott a belső udvarról kitekintett Péterre, és találkozott a tekintetük. Ez a tekintet, ezt legyünk rá érzékenyek, és érezzük meg a saját lelkünkben is, amikor gyötörne az önvád, és szégyeljük magunkat, önmagunk mások előtt, akármilyen jellegű, bármilyen természetű botlásunk, bűnünk is volt, akkor érezzük meg magunkon ezt az isteni tekintetet. Ne az emberi tekintetekkel foglalkozzunk, hanem az istenit, amelyben mi sugározhatott Péterre akkor ott Jézus tekintetében. Ugye a tekintet az elmondhatatlan, az úgy leírhatatlan, lerajzolhatatlan. Talán a zene tudja leginkább valamennyire kifejezni. Van egy zenemű is, ami azt fejezi ki. Tehát az a megindultság, az az irgalom, kegyelem, hogy látod, Péter, ettől óvtalak volna. Nem sikerült, de most már nehogy belesüppedj ebbe. Én megbocsátok. Tehát minden egyes embernek, minden helyzetben ez sugárzik Jézus tekintetéből. Csak egy dologra akar elvezetni bennünket, hogy belássuk, beismerjük, hogy ez rossz volt, hogy ebbe saját hibánkból csúsztunk bele. Nincs mentség. Körülmények azok mindig vannak, mindig lenne mire hivatkozni, de valójában sosincs. Mert ő mindig megóvna minden kísértésben a bukástól. Mégis megtörtént, akkor csak a mi emberi természetünk, a vigyázatlanságunk, esetleg a magabiztosságunk, figyelmetlenségünk, ugye figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Egyik helyen a figyeljetek szót is hozzáteszi az igében, ugye az ige szerint Jézus. Tehát a figyelmetlenségünk is hozzájárulhat, hogy belemegyünk egy helyzetbe, és utána ott vagyunk. És ugye a gonosz az csak a markát dörzsöli, és gúnyosan nevet a háttérben, és ilyenkor az ember összeomlik. De ne tegye, mert mindig van kiút. Isten fia mindig a kezét nyújtja felénk, hogy felsegítsen, hogy kiemeljen, kihúzzon a gödörből, hogy helyreállítson. És ezt is láthatjuk Péter életében. Látjuk a magabiztosságát, látjuk a bukását, a mélypontot, és látjuk a kiemelkedését is. Mi történik? Amikor mélyen megbánja, alázatosan és mélyen bűnbánatra jut, mit tesz Jézus? Olyan szintig helyreállítja, hogy megerősíti a szolgálatában, ugye? Ezek után ugye történik a feltámadása után, Jézus háromszor úgymond próbára tette, azt mondja, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ha ezek mind megtagadnak is, én kész vagyok, ugye? De én nem. Ezek. Ez elhangzott, fájdalmas kérdés volt ez Péter számára, de el kellett hangoznia. És már nem emelte magát mások fölé. Az volt ebben a kérdésben, különbnek tartod, de még mindig magadat másoknál? Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. És már nem volt benne az összehasonlítás másokkal, hogy hozzájuk képest én mennyire és hogy hol tartok. Ezután kapta a megbízatását, és ezután vált igazán alkalmassá a szolgálatra. Így írja Ellen White, hogy az egykor nyughatatlan, dicsekvő, elbizakodott tanítvány megbánta bűneit, és szelíd lett. És ezután erősítette meg Jézus a szolgálatában. Követte Jézust az önmegtagadásban, az önfeláldozásban, és követni fogja majd a dicsőségbe is. Mert ugye, hogy láttuk az alapigénkben is, hogy a megromlás előtt felfuvalkodás jár, és aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, aki viszont megalázza magát, az felmagasztaltatik. Mit jelent az igazi alázat? Ez a következő nagy kérdésünk akkor most, hogy mi az igazi alázat? Mit jelent ez? Olyan könnyű esetleg félreérteni, tévesen értelmezni, és hát mondjam, hogy valamiféle ilyen alázatoskodó viselkedésben, külsődleges megnyilvánulásokban kifejezésre juttatni. Nagyon könnyű beleesni ebbe a hibába. Akár a testtartásban is, hogy enyhén görnyedt, hanghordozásban olyan kenetteljes, nem erről van szó, nagyon nem erről van szó. Ez inkább taszító, még hogyha jó szándékból fakad is, mert esetleg magát is abban így akarja valaki ebben erősíteni, de nem erről van szó. Mi mindenről van szó? Mi mindennek a végig gondolásáról? Kezdve onnan, hogy szóval tudatában kell lennünk, hogy teljes mértékben Istentől függünk. A teremtettség okán, a megváltás jogán, hogy amim van és ami vagyok, azt neki köszönhetem egyedül, mert hogy a Római Levél 7. rész 18. verse írja, nem lakik bennem, az a testemben semmi jó. Hogy az életemet, a leheletemet, a szívdobogásomat Isten tartja fenn egyrészt, másrészt a bűn elkövetése óta az Isten kegyelmének köszönhető mindannyiunk számára, hogy még élünk, hogy kegyelméből egy újabb és újabb nap felvirradhat ránk, és még lehetőséget kaptunk a változásra, a jobbulásra, sok minden jóvá tételére, amit lehet, a mélyebb odaszánásra, és így tovább. Ez mind Istennek köszönhető egyedül. Aztán tényleg tudatában lenni a bűn rontásának bennünk, hogy ahogy idéztük az előbb, a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. A test akkor is erőtelen, akkor is ebben a természetben vagyunk, ha a legteljesebb odaadással vagyunk éppen Isten iránt. Akkor is számolni azzal, hogy ebben a természetben, ebben a testben vagyok. Amíg itt a Földön élünk, az újjáteremtésig mindvégig. És ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ennek a tudatában kell lenni, hogy mintha egy keskeny pallón sétálnánk át egy szakadék fölött. Az a keskeny palló átvisz. Szilárdan átvisz. De ha csak egy lépést jobbra vagy balra teszünk, akkor már lezuhantunk, és vége. Tehát ennek a tudatában lenni, hogy talán így mondhatnám, hogy nincsen háló. Ez nem olyan, hogy leestünk, akkor az megfog. Tehát az Isten kegyelme az helyre akar bennünket állítani, és valóban lehet az Isten óvó tenyerére esni. De az Isten a bukásoktól is szeretne bennünket megóvni, és szeretne bennünk egy olyan jellemet kifejleszteni és megerősíteni, hogy ne csak újból és újból és újból ugyanazokkal a bűnökkel kelljen nekünk Isten elé járulnunk, és úgy szinte egy helyben toporogva járjuk végig az egész életünket, hanem, ahogy mondja, hogy készítsen magának egy szent és tiszta népet, akiknek az életében az élő és ható ige munkálkodik, és valami tisztát, igazat, szépet, nemeset munkál. Ugye ezt a kettőt együtt olyan talán nehéz egyszerre az elménkbe fogadni, hogy miközben a természetünk megmarad mindvégig. Mégis a folyamatos gyakorlás által szokásokat építünk ki, jó szokásokat, az ismételt gyakorlások által jellemünké válik, lényünk részévé válik. Ugye azt már nagyon jól ismerjük mindannyian, hogy milyen szokás szerint gyakorolni valamilyen rossz dolgot. Hát abba rutinszerűen belecsúszunk, mint a kerék a keréknyomba a földúton, amit már úgy megszoktunk. De hogy létezik ennek az ellenkezője is. Nem úgy, hogy abból ki se billenhetnénk. Ezt kell nagyon árnyaltan látni, hogy igenis a jó cselekvése is válhat könnyebbé. Nem rutinszerűvé, de a jellemünkbe épülve könnyebbé válik, és olyan belülről fakadóvá. De annak a bukásnak az esélye sosem szűnik meg az újjáteremtésig, míg itt a Földön élünk. Ennek a tudatában kell lenni. És hogy mindaz a jó, amire késztet bennünket Isten, amit megcselekedhetünk, gondolhatunk, szólhatunk, cselekedhetünk, az tőle ered. Nem belőlünk fakad, hanem tőle ered. Mi eszközei lehetünk, bennünk felragyoghat az Isten képmása, de az tőle ered. Az sosem belőlünk fakad, hanem egyenesen tőle ered, és csak addig ragyog, amíg abban nincs benne az emberi. Nincs benne az öndicsőítés, az önfelmagasztalás. Aztán hozzá kell tennünk, hogy az igazi alázathoz hozzájárul az is, ahogy mondja a Filippi levélben Pál apostol a második rész harmadik versében, hogy alázatosan egymást különbnek tartván magatoknál. Ez elgondolkodtató. Mit jelent ez? Ez akkor azt jelenti, hogy állandóan egy ilyen kisebb rendűségi érzéssel éljünk, hogy hát mindenki különb nálam, én csak ilyen kis szerencsétlen vagyok. Szó sincs róla. Itt nem a kisebb rendűségi érzésről van szó, hanem hogy keresni, meglátni és elismerni másokban a jót. Hogy ez egy alapbeállítottság legyen, hogy legyen szemünk rá, hogy észrevenni másokban a jót, a legkisebbet is, örömmel meglátni és elismerni, örülni annak az értéknek a másik emberben. Ennek nagyon pozitív hatása van ám úgy egymásra, egy emberi közösségben, egy családban is, és egy testvéri közösségben is, hogy tehát nem magunkat dicsőítjük, hanem egymásban vesszük észre a jót, és értékeljük, és örülünk neki. Ez hatalmasan visszatudhatni az egyes emberre. Segíti a jóban megerősíteni, mert visszajelzést kap. És itt megint csak nem a dicsérgetésről van szó. Értjük ezt, hogy lehet azt kifejezni úgy, hogy az ne egymás dicsőítgetése legyen, pozitív megerősítés legyen. Nagyon-nagyon fontos ez, mert ez az egyik ellenszere az, hogy önmagunkat mások fölé emeljük, és ki a nagyobb viták, ha nem is szóban kimondva, de lelkületben megnyilvánuljanak közöttünk. Nagyon fontos látni az igazi alázattal kapcsolatban, hogy nem jellemezhet bennünket egyfajta magabiztosság véleményünket tekintve, pláne hogyha olyan összetett, bonyolult dolgokról van szó, és hozzá kell tennem, hogy ahogy haladunk előre a történelemben, a végső korszakban, egyre előrebb és előrébb, egyre több olyan dolog lesz, ami nem lesz egyből átlátható rögtön az első pillanatban, hanem összetett, bonyolult, már csak azért is, mert a gonosznak ez is egy szánt szándéka, feltett szándéka is terve, hogy összezavarni, szétzilálni, megzavarni az emberek gondolkodását, csoportokra bontani embereket, egymással szembefordítani, megosztottságot kelteni és erősíteni, és hogy ne legyünk etéren sem olyan másokat lehengerlően magabiztosak. Még akkor sem, ha úgy gondoljuk, hogy valamiben eljutottunk egy meggyőződésre, azt átlátjuk, van egyfajta véleményünk róla, és úgy gondoljuk, hogy az a helyes. De itt is mindig tegyük hozzá úgy gondolatban, hogy de lehetséges, hogy a másiknak mondjuk hiányos ismeretei vannak. Az is lehet, hogy én tévedek. A lényeg annyi, hogy valami olyan nagyfokú, jó indulattal, empátiával, jó akarattal forduljunk egymás felé, és ne lehengerlő magabiztossággal, ítélkezéssel, ne engedjük, hogy a gonosz eszközökké tegyen bennünket mások megzavarására, elkeserítésére, elcsüggesztésére, akár a családban, akár a testvéri közösségben való megosztottság keltésére. És itt most megint csak nehogy félreértsük, nem arról van szó, amikor olyan kérdésekről van szó, ami a Bibliában feketén-fehéren le van írva, hitelvi kérdések, és utána lehet nézni. Ha olyan dologban van bizonytalanság, akkor üljünk le, beszéljük meg, és tegyük világossá. De ha nem ilyen egyszerű, ha szövevényes, bonyolult, új dolog, nem tudjuk, mit kezdjünk vele, mások sem biztos, hogy teljesen feketén-fehéren átlátják, akkor legyünk óvatosak a véleményünk hangoztatásával. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ha meggyőződtünk valamiről, akkor rejtsük véka alá, de ne legyen sosem jellemző az a lehengerlő magabiztosság, kioktató magabiztosság ránk, mert nem vezet jóra. Nem vezet jóra. Nagyon, nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy az a fajta alázat, ami távolról sem egyfajta ilyen színlelt, magatartásban, külsődleges dolgokban megnyilvánuló alázatoskodás, hogy az a fajta alázatosság, az igazi felülről való alázatosság, annak a lényege az, hogy nem bízom magamban, de abszolút bízom Istenben. Nem elég az egyik fele, ha csak az egyik fele van, nem bízom magamban. Na ebből jön a bizonytalankodás, a tehetetlenség, a kétségbeesés. Legyen meg a másik fele is, hogy abszolút megbízom Istenben. Mert benne viszont 100%-ig megbízhatunk. Na, olyan sokszor nekem eszembe jut egy Jozafát királytól származó mondás, aki pedig király volt. És ezt az egész nép előtt jelentette ki ezt a kijelentést, ott tette mindenki előtt, méghozzá egy nagyon nagy szorultságban, egy nehéz helyzetben, és ott, ahol a legtöbb uralkodó, meg hadvezér, ugye az erőt próbálja demonstrálni, a magabiztosságot, meg azt, hogy nekem kész terveim vannak minden helyzetre, és ő kiállt a nép elé, és így imádkozott, ezt mondta, hogy Istenünk, nem tudjuk, mit cselekedjünk. Csak te reád néznek a mi szemeink. Ez egy csodálatos dolog volt, egy csodálatos imádság. És ezért tehette meg azt Isten, hogy egy hatalmas szabadításban lehetett része, neki magának is, meg a népének is. Mert íme itt volt a bizonyíték, hogy ő már nem magának fogja utána tulajdonítani. Nem magának emel majd dicsőségét hirdető oszlopot, meg diadalívet, mint a későbbi korokban, hanem itt egyedül Isteni a dicsőség. Mert hogy ő azt mondta előtte, hogy nem tudjuk, mit cselekedjünk, de nem állt meg az ennél az első felénél. Sokszor ott is elkövethetjük a hibát, hogy egy helyzetben nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, és akkor kapunk fűhöz fához. Itt a második fele ennek a mondatnak, csak te reád néznek a mi szemeink. És akkor majd ő tanácsol. Szemeimmel tanácsollak téged, de ahhoz rá kell nézni, hogy tudathassa velünk a mindenkori adott helyzetben a tanácsait, mert neki van terve. Még nem valósult meg egy nehézség, egy bonyodalom, egy szövevényes labirintusszerű helyzet, de már ő tudja a kiutat. Ahhoz rá kell néznünk, hogy tudathassa velünk, és hogy a megoldást megmutathassa, és bennünket kivezethessen abból a helyzetből. Sok más embert is említhetnénk, bibliai példákat, akiknek az életében ez volt az előfeltétele annak, hogy Isten csodával határos, vagy éppen csodaszerű szabadulásban részesíthette őket. Ugye Józsefát nevét említettük most, meg lehet keresni a Bibliánkban, hogy mi is történt ezután. Utána Gedeon nevét is említhetjük, aki megint csak egy nagy eszköze lehetett Istennek. De miért? Nem azért, mert ő magát nagy eszköznek gondolta. Képességei, tudása, ismerete, rátermettsége, stb. Bármi folytán. Nem. Neki mi volt a véleménye magáról? Még akkor is, amikor Isten őt megszólította és elhívta erre a feladatra. Mi volt? A legkisebb vagyok atyám házában. Engem? A legkisebb vagyok atyám házában. És akkor kapta a megbizatást arra, ugye tudjuk, hogy először mekkora sereggel ment, a nagyobb sereget is többszörös túlerővel előző, hatalmas, megelőző sereg ellen, utána az leapadt 10 000-re, a leapadt 300-ra. Csak azok voltak ott jelen, azok lehettek jelen, akik Gedeonhoz hasonló lelkületűek voltak, akik Istenben bíztak és nem magukban. És azokon keresztül viszont Isten megszabadította őket. Ők utána nem maguknak tulajdonították ezt a győzelmet. Erre van szükség. Erre van szükség az Isten segítségéhez, hogy ne magunkban bízzunk, ugyanakkor ne is csak magunkra tekintsünk, hanem rá, és tőle várjuk a segítséget. Salamon mikor kapta az emberit messze meghaladó bölcsességét? Azt a bölcsességet, ami után aminek aztán híre ment, és ami után messze földről jöttek csodálni. A bölcsességét, meg az országát, meg mindent. Amikor az volt, miután kapta, amikor az volt a véleménye saját magáról, felnőtt férfiként, hogy kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Ugye ez nagy, nagy dolog, hogyha ezt egy férfi elismeri magáról, és nem erőt demonstrál, hogy ki, ha én nem. Nem, kicsi gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Az Isten tanácsától teszem függővé a gondolataimat, döntéseimet, tetteimet, az ő vezetését igénylem. Ugye? Ezért kért ő akkor a bölcsességet, mert azt érezte, hogy ő ehhez kevés. Valóban kevés volt, de nem mindenki ismeri ezt el. És csak azokat tölthet be gazdagsággal Isten, most lelki, szellemi értelemben gondoltam, akik átérzik a rászorultságukat. Akik el vannak telve maguktólnak, nem adhat. Csak üres edényt lehet megtölteni. Ami tele van, abban nem fér több. Erről van itt szó. És hadd olvassak fel néhány sort a Pátriárkák és Proféták című könyvünkből a 607. oldalról. Egy pillanat. Már is. Igen. Nem bízott magában, mármint Gedeon, és kész volt az Úr vezetését követni. A tisztességnek előtte jár az alázatosság. Ha ápolnák az igazi alázatosságot, az Úr sokkal többet tehetne népéért. De kevés olyan ember van, aki nagy felelősséget vagy sikert tudna elhordozni anélkül, hogy magabízóvá ne váljék, és el ne feledkeznék Istentől való függőségéről. Ez az oka annak, hogy Isten eszközei megválasztásánál sokszor mellőzi azokat, akiket a világ nagynak, tehetségesnek és kiválóságnak ismer el. Ők legtöbbször büszkék és önelégültek. Úgy érzik, képesek arra, hogy Isten tanácsa nélkül cselekedjenek. Ebből a szakaszból a legfontosabb az volt, hogy ha ápolnák az igazi alázatosságot, az Úr sokkal többet tehetne népéért. Népéért is, meg az egyes emberekért is sokkal többet tehetne, hogyha az ember igazán átérezné tudatában volna, és ápolná magába. Az ápolás szó mit jelent? Ugye növényekkel kapcsolatban szoktuk ezt a szót használni. Ápolni kell gondozgatni, öntözgetni, hogy megmaradjon és viruljon. Azt fejezi ki, hogy erre nem elég erre a felismerésre egyszer eljutni. Hogy jé, hát én most aztán megértettem végre. Ez most már egy életre szól. Nehogy azt higgyük. Pont az emberi természetünk gyengeségéből fakad. Hogy egy-egy nagy jelentőségű felismerés nem életre szóló, ápolgatnunk kell. Újból és újból visszatérni, végig gondolni. A tudatunkba, az emlékezetünkbe hozni. Hogy ne halványuljon el. Ne nyomja el valami újabb benyomás. Mert szükség van rá. És most nézzük meg, hogy mit nem jelent az igazi alázat. Miért így fogalmaztam, hogy mit nem jelent? Mert ugye azt már arra utaltam, hogy hát nem egy ilyen görnyedt hátú megjelenést kölcsönöz az embernek, és ilyen halk, alázatos hangon való beszédet. Nem külsődleges jelekről van szó, hanem beszéltünk róla, hogy mit jelent, mit igen. De hadd említsek meg most még néhány dolgot, és ehhez a Krisztus példázatai című könyvünkből a 252. oldalról szeretnék egy sort felolvasni még, egy pár sort. Sokszor hajlunk arra, hogy a rest szolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. És nézzük meg, hogy azzal kezdi, mit nem jelent. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Nagyon kifejező sorok voltak ezek, azt hiszem. Fontos azt is látni, és elhárítani, hogy ne legyen tévedés, hogy mit nem jelent. Most nincs időnk, hogy kifejtsük, de érdemes rajta gondolkodni, hogy nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Ó, hát inkább én nem vállalok semmit, hát ha nem sikerül, persze, ahhoz meg kéne az erőmet feszíteni, akkor inkább nem is teszek semmit. Ezt mind nem jelenti, ez nem alázat. Azt mondja, az igazán alázatos ember, Isten erejében bízva, de végrehajtja a menny szándékát. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy ne essünk tévedésbe, ne értsük és értelmezzük tévesen ezt a fogalmat, hogy alázat. Végezetül még csak arra szeretnék utalni, hogy egyszer Jézusnak fel is tették ezt a kérdést. Nem csak egymás közt vitatkoztak róla, hogy mondja, az igény vetekedtek, hogy ki a nagyobb. Ez bizony vitát jelent. Vitatkoztak. De egyszer Jézusnak magának is föltették ezt a kérdést, még hogy hozzá így hangzik ezt, Máté evangéliumában olvashatjuk a 18. fejezetben, föltették ezt a kérdést, hogy az első verstől olvasom, abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz, mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? Foglalkoztatta ez őket, látszólag olyan pozitív volt a megfogalmazás, hát a mennyek országában, mennyek országa szerint, vagy ott ki lesz a nagyobb, még itt is ezt úgy méricskélték, még ezt foglalkoztatta őket. Szomorú? Azt hiszem, hogy igen. Tehát elhangzik ez a kérdés, és mit tesz Jézus? Jézus nem válaszolt azonnal, hanem valamit cselekedett. Sokszor így tanított, hogy valamit először cselekedett, és amit tett, azzal még hathatósabban mutatott be valamit, szemléltetett valamit a hallgatóinak, mint pusztán a szavak által. És előhívván Jézus egy kisgyermeket, közéjük állította azt. Elképzelünk, hogy ott álltak a tanítványok körben, egy kis gyermeket keres a tekintetével Jézus, meglátja, oda hívja, oda vezeti, és közéjük állítja, hogy próbáljunk belegondolni ebbe a helyzetbe. Őket ugye azt foglalkoztatta, hogy hát ki a nagyobb a mennyek országa szerint, nagyon fontos fogas kérdés, nem jutottak dűlőre, valószínűleg egymás közbeszéltek erről először. Nem tudták eldönteni, hát most akkor a legpozitívabb döntést meghozzák, Jézushoz folyamodnak vele. Az először nem mond semmit, egy kis gyermeket közéjük állít. El tudjuk képzelni, hogy ők csak nézték, hogy ez most mi történik. Ő pedig szintén nem értette, hogy miről van szó, hogy el lehet képzelni, hogy nagy szemekkel tekingetett egyikükről a másikra, állva egyik lábáról a másikra, nehezedve is, nem tudta, hogy mit évő legyen. Minden megnyilvánult benne, ami egy kisgyermekben úgy megnyilvánul, hogy Jézust is nézte egy bizalommal, hogy hát ő hívta, de nem tudja, hogy mi vár rá, de ott állt szótlanul közöttük. És akkor megszólalt Jézus. És mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Hát azt hiszem, hogy egy olyan tanítást kaptak ezzel a tanítványok, ami nem felejtődött el, ami mélyen beléjük vésődött, mert látvány is társult hozzá, és nagyon hangsúlyos mondatok. Ez a szó, hogy semmiképpen. Ez azért nagyon erőteljes, ugye mindannyian érezzük, hogy semmiképpen be nem mentek. Ha olyanok nem lesznek, ez a kisgyermek. Én azt gondolom, hogy ahogy nekik nagy tanítás volt, úgy nekünk is. Ismerjük az igéket, és sokszor arra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy próbáljuk olyan friss szemmel, füllel hallani, végig gondolni a történeteket, amit már sokszor hallottunk és olvastunk azt is, hogy ugye lelkünket érzékenyen érintse, és megértsük, hogy mit is akart ezzel Jézus tanítani. És végül a Jézus élete című könyvből, a 369. oldalról egy nagyon kis rövid szakaszt hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban. Egy pillanat. Elnézést, rossz helyen kerestem, de mindjárt meg lesz. 369. oldal. A dicsőség előtt van a megalázkodás. A leggyermekibb tanítvány végzi Istenért a leghatékonyabb munkát. Ha az ember felmagasztalja magát, és úgy érzi, hogy rá feltétlenül szükség van Isten nagy tervének sikeréhez, az Úr félreteszi. Nyilvánvaló, hogy az Úr nem függ tőle. A munka nem áll meg az ő félreállításával, sőt, nagyobb erővel halad tovább. Jézus tanítványainak nem volt elegendő országának természetéről tanulniuk. Szívbéli változásra volt szükségük, mely összhangba hozza őket az alapelvekkel. Jézus magához szólított egy kisgyermeket, középre állította, majd gyöngéden átölelte, és így szólt. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. És erre a mondatra figyeljünk még. A kisgyermek szerénységét, önmagával nem gondolását, bízó szeretetét, ezeket a vonásokat értékeli a menny. Ezek az igazi nagyság jellemzői. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak nagy szükségünk van mindennek a végig gondolására, és én mindannyiunkat arra kérlelem az ige, az imént igékkel, hogy ahogy mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, hogy ennek minden egyes szavát vegyük komolyan és ízlelgessük, gondolkodjunk rajta, tanuljátok meg, vagyis, hogy ezen a földön mindannyiunknak tanulnunk kell. Senki nem születik úgy, hogy ez már egy biztos tudás bennünk. Tanulnunk kell. Tanuljátok meg tőlem, mondja Jézus. Egyedül Jézustól tanulhatom meg. Azt mondja, hogy én szelíd vagyok. Visszavágás, megtorlás nélküli. Mennyire bennünk van az, hogy ér bennünket valami sérelem, akkor ezt azt valahogy az ember magának veszi, próbál elégtételt venni. Nem, azt mondja, hogy vegyünk példát róla, hogy ő hagyta az igazságosan ítélőre. És azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, ugye a szívű. Itt ez a szó is fontos. Hogy mesterkéltség nélküli, őszintén belülről fakadó alázatos szívű. Ez csak tőle tanulható meg. És ígéretet is hozzáfűz. Mi az ígéret? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ez egy ígéret. Az első fele a mondatnak az a feltétel. De hogyha az teljesül, akkor minden emberi értelmet felülhaladó békességet és nyugalmat talál az ember. Azt hiszem, hogy nagyon nagy szükségünk van a mindennapokban erre, és az előttünk álló korszakban még inkább. Isten segítsen meg bennünket, hogy mindezeket megszívleljük, és megvalósulhassanak az életünkben. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, hálásan jövünk hozzád, hogy ismét volt hozzánk szabad, és köszönjük, Urunk, a te nagy türelmedet, kegyelmedet, jóságodat, hogy te menteni akarsz, és megrepett nádat nem törsz el, pislogó gyertyabelet nem oltasz ki. Köszönjük, Urunk, hogy az igazi alázat példáját helyezed elénk Jézus személyében, és a magabiztosságtól óvsz bennünket. hogy ne bízzunk sem jó szándékban, sem irántad való hitünkben, szeretetünkben, mert ami emberi, az törékeny, mulandó. Segíts Istenünk, hogy tudjunk rád tekinteni, hogy magunkban nem bízva, de ne rekedjünk meg a bizonytalanságban, a gyengeségünk tudatában, hanem tekintsünk rád, aki bölcsességet, erőt, tanácsot, szilárdságot, vezetést adsz mindannyiunknak. Segíts, hogy tanuljunk igazi gyermeki hitet és alázatot, hiszen nagyon kifejező az a példa, amit az igében olvashattunk. Urunk, add, hogy meglegyen bennünk, megszülessen bennünk a készség, hogy nem bízhatunk magunkban, csak egyedül benned, és meglegyen bennünk a készség, hogy el tudjuk ismerni a botlásainkat, hibáinkat, bűneinket is, egymás előtt is és előtted is, mert neked van gyógyszered a betegségünkre, te gyógyítani, felemelni, helyreállítani szeretnél. Kérünk, segíts, hogy az előttünk álló úrvacsorára is ezzel a odaszánt, készséges szívvel tudjunk készülni. És hálásan köszönjük neked mindazt a jót, amit szeretnél ránk árasztani, mikor mi készek vagyunk megválni a bűneinktől, mi minden jóval szeretnéd azoknak a helyét betölteni, el sem tudjuk gondolni. Add, hogy valósággá válhasson az életünkben, a te kegyelmed által, Jézus nevében kérjük. Amen.